Kedves gyülekezet, úgy gondolom, mindannyiunk lelke megtelt ezzel a szép muzsikával. A mai bibliai előadásunk témája egy bibliai fogalom, ennek a tartalmát szeretnénk megismerni, az örökké való evangélium. Egyetlen egy helyen található a Szentírásban, szeretném felolvasni azt a biblia verset, ahol ez a különleges kifejezés szerepel. Jelenések könyve 14. fejezetéből olvasom a 6. verset. Így hangzik. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt az egyetlen kifejezést szeretném tehát kiemelni, hogy örökké való evangélium. De az evangélium szó, úgy gondolom, hogy ezt a legtöbbünknek ismerős, azt jelenti, hogy jó hír. És amikor azt mondja, hogy örökké való jó hír az embereknek, akkor ez arra utal, hogy valami olyasmiről van szó, amely, bár függetlenül attól, hogy melyik korban élnek emberek, véges végig emberek számára örökké valóan érvényes jó hír. És amikor azt olvastuk itt, hogy ezt hirdettetik minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, akkor ez azt fejezi ki, hogy egyetemes is ez a jó hír. Mindegy, hogy melyik nép és a föld melyik sarkán, valami olyan jó hírről van szó, amely örökké való, mindenkor érvényes, végig az egész történelemben érvényes és egyetemes. Ebből már az ember kezdi azt sejteni, hogy itt valami olyan jó hírről lehet szó, amely valahol az emberi problémák lényegét és gyökerét érinti. Ha egy pillantást vetünk, ugyanitt Jelenések könyve 14. fejezetében, ahonnét ezt az igét idéztük a 14. versre, akkor egyértelművé válik, hogy Jézus Krisztus visszajövetele előtt az emberi történelem úgynevezett válságos végidejében hangzik fel ez az örökké való evangélium, tehetjük hozzá ismét. Úgy mondja, olyan erővel, mintha csak Isten angyala hirdetné az ég közepéről. És ez azért is nagyon érdekes, mert amikor olvassuk a Bibliában, és gondosan megfigyeljük, hogy milyen jellemzőket mond erről a bizonyos végidő korszakáról, akkor gyakorlatilag kitérni se lehet az elől, hogy azonosítsuk a saját korunkkal. És ezt a kort sokkal jobban jellemzik a rossz hírek, mint a jó hírek. Érdekes, hogy maga Jézus is, még a hír szót is, hogy a hírek fogják sokkolni az embereket, még ezt is belevonta a nagy profétikus beszédébe, amikor így kezdte mondani, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk hírei, és aztán sok minden másról. Mindig az jut eszembe, hogy közvetve Jézus még a modern tömeghírközlést is megjövendölte, és hogy a hírek az emberek életét milyen mélyen befolyásolják. Arról is szólt Jézus, hogy jellemző lesz népek szorongása a kétség miatt. És ez a szorongás majd fokozódik olyan félelem miatt, hogy elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Tehát a rossz hír hallásához ugyancsak hozzá van szokva a mi korunk, a szorongáshoz, a félelemhez, mi lehet az az örökké való és egyetemes jó hír, amely ebben a korban is kell, hogy hirdettessék. Jézus Krisztus még így is jellemezte ezt az időszakot, ez is egyik nevezetes kijelentése volt, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, és így mondta, az emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, és nem vesznek észre semmit. Sokféleképpen lehet fejtegetni ennek a proféciának az értelmét, nekem leginkább az jut eszembe, hogy az emberek úgy alábbszállítják a saját emberi méltóságukat, talán akaratlanul is a körülmények nyomására is. Az ember lemegy arra a szintre, hogy eszik-iszik, éli a maga életét, és nem vesznek észre semmit, mintha valami szkepticizmust és közönyt is kifejezne ez az ige, hogy az emberek remélni se vernek, az ember magasabb rendű rendeltetése szóba se jöhet. Az emberek egyszerűen csak élnek, ahogy tudnak, próbálnak még a lehető tűrhetőbben, vagy a lehető legjobban élni, és kész, és nem foglalkoznak mélyebb kérdésekkel, nem vesznek észre semmit. Azt hiszem, amikor Jézus ezt mondta, hogy föltette ezt a kérdést, avagy az emberfia, amikor eljön, talál-e hitet a földön, akkor úgy gondolom, hogy nem csak az Isten hitre utalt, hanem egyáltalán hitet, valamilyen hitet, hogy remény, cél, valami olyan cél, amire az ember szívesen odaadja mindenét, az egész életét és minden képességét. Ezek mind benne vannak ebben a fájdalmas kiáltásban, avagy az emberfia, amikor eljön, talál-e hitet a földön. Azt hiszem, egyértelműen megállapíthatjuk, hogy ez a fogalom, hogy örökkévaló evangélium valahogy megkopott, kiüresedett, még a keresztények körében is. A jelenlegi statisztika szerint még mindig a kereszténység a legnagyobb lélekszámú vallás a világon, noha már nagyon sok más vallás is fölzárkózott, de ez a sok százmillió keresztény, ha úgy egyenként rájuk kérdeznénk, hogy mi az örökké való evangélium, amely pedig azért a kereszténység veleje. Tudna valaki rá válaszolni? Kapnánk rá pontos válaszokat? Talán olyan bizonytalan tekintetek, egy pár tétova mondat, kiki valamit előhozna az emlékezetéből, pedig milyen nagy súlya van ennek a szónak? Örökké való evangélium, egyetemesen minden ember számára érvényes jó hír, aminek a rossz hírek korában mindennél nagyobb értéke és jelentősége van. Ezért én megkísérelem most ennek a rövid bibliai előadásnak a keretében, hogy összefoglaljuk, mit tartalmaz a Biblia szerint az örökké való jó hír. Ezt csak egészen rövid tételekbe foglalva fogom tenni, és mindegyik tételhez idézek egy-egy nagyon tömör, nagyon jellegzetes bibliai igét. Nem fogom mindig mondani, hogy hol van megírva, mert ez nagyon vontatottá tenni. Az a lényeg, hogy most magukat az igéket halljuk a fülünkbe, és ezeknek aztán utána lehet keresni. Tehát 16 tételbe próbáltam összefoglalni. Rövid, magvas összegezésként, hogy mi is az, hogy örökké való evangélium. Azt mondhatom, hogy az első tétel ennek a nagy, egyetemes örökké való jó hírnek úgy hangzik, hogy van isteni kinyilatkoztatás. Van hozzánk szóló isteni üzenet. Pascal egy ilyen mondatot írt le valamikor a 17. században, a végtelen térségek örök hallgatása rémülettel tölt el. Nagyon jellegzetes mondat. Sokszor tényleg mi emberek úgy próbálunk magunkon segíteni, hogy nem gondolkozunk, mert ha gondolkozunk, még nehezebb. Mert ha az ember belegondol, hogy itt van egy roppant univerzum, abban valahol ez a csöpnyi bolygó, azon mi ezek a parányi emberek, és kik vagyunk, és mi van körülöttünk, és mi lesz tovább, milyen igazán írta le Pascal, a végtelen térségek örök hallgatása rémülettel tölt el. És ez az örömhír első tétele, hogy van hang a végtelen térségekből. És erről Jézus ilyen egyszerűen szólt. Van egy nevezetes igéje, amely így hangzott, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. És én ebből az igéből most csak összesen ennyit akarok kiemelni, hogy Jézus azt mondta, hogy léteznek olyan beszédek, megismerhetőek emberek számára olyan beszédek, amelyek ilyen radikális kifejezést használt, Isten szájából származnak. Jézus is földi életében egész természetesen mondott ilyet, hogy kik az ő családja, kik az ő egyháza, ezt így határozta meg. Ezt mondta, azok az én apám, anyám és testvéreim, az az én földi családom, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ezzel megint csak azt mondta, hogy Isten ugyan nem látható, senki sem találkozhat vele, de ezen a földön megismerhetőek olyan beszédek, amelyek Isten szájából származnak. Isten beszédét lehet hallgatni, és lehet megtartani, és megismerni. Ez az jó hír első nagy tétele. A végtelen térségek nem abszolút némák, A végtelen térségekből jött üzenet közérthető emberi nyelven hozzánk emberekhez. A második tétele az örökkévaló evangéliumnak, hogy egyetlen univerzumot, ahogy a Biblia ezt a kifejezést használja, mindenséget, meg ezt a másik kifejezést, világokat teremtő Isten létezik, aki teremtette és fenn is tartja, és attól igazán jó hír ez a tétel, hogy erről az Istenről azt mondja az írás, hogy szó szerint, ezt is bibliai kifejezés, végére mehetetlen a bölcsessége, és ugyanez a lény erkölcsileg abszolút tökéletes. Hogy megint bibliai írgéket idézzek, a 97. Zsoltár végén ezt olvassuk, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság ő benne. Ez tényleg egy világgá kiáltandó örömhír. Ha egyetlen Isten létezik, és minden tőle függ, mindent ő teremtett, és mindent ő tart fenn, akkor az egy világrengetően fontos kérdés, hogy kicsoda ő és milyen ő. Ez tényleg lehet a világba kiáltani, hirdessék, hogy igazságos, és nincsen ő benne hamisság. A másik ige pedig így szól Ézsaiás könyve 40. fejezetében. Hát nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, végére mehetetlen a bölcsessége. Szoktam mondani, hogy az már önmagában megnyugtató az embernek, ha létezik egy lény, akiben az abszolút bölcsesség és az abszolút erkölcsi tökéletesség egyesül. Már a gondolatától is jobban érzi magát az ember. És ha ez a valaki a világ mindenséget teremtő és fenntartó Isten, akkor ez az élet optimizmusának az alapja. Ha nem így lenne, teljesen bizonytalanok vagyunk, és teljesen kiszolgáltatottak. És mindjárt mondanám a harmadik tételt. A harmadik tétel úgy hangzik, hogy a bűn, a rossz, a szenvedés, a halál nem az Isten teremtése, nem az Isten világrendjéhez tartozik, nem a természet rendje, hanem az ember kivonta magát Isten uralma alól, a bűn lázadásához csatlakozott, és átjátszotta a föld feletti uralmat a bűnszerzője kezébe. Megint csak két igét idézek, ezek önmagukban negatív igék, de a végkicsengésük mégis örömhír. Az egyik ige így hangzik, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Önmagában nem örömhír ez az ige, de amikor azt mondja, hogy bejött a világba a bűn, és a bűn által a halál, tehát nem tartozik az Isten eredeti teremtéséhez, nem a természet rendje, mégis egy hatalmas örömhír. És egy másik igét is idéznék, János evangélium a 14. fejezete 30. verséből, amikor azt mondja Jézus, hogy a világ fejedelmének nevezi a bűn szerzőjét. Ez megint csak nagy nem öröm, hogy a világ fejedelme egy ellenség, egy vádoló a bűnszerzője. De megint csak közvetve hatalmas örömhír, mert nem Istentől származik mindaz a szörnyűség, amely ezen a világon zajlik. Ha valaki azt gondolja, hogy ennek a világnak Isten a kormányzója, és ő nem tud külön uralmat produkálni annál, mint ami itt zajlik, akkor lehetetlenség egy jó Istenben hinni, vagy egy igaz Istenben hinni. De azért, hogy a világ fejedelme most nem ő, és ezek nem az ő uralmának a jegyei, amit tapasztalunk, ez közvetve óriási örömhír. Mondom a negyedik tételt. Az örökkévaló jó hír, az örökkévaló evangélium azt hirdeti, hogy Isten egy megváltási, szabadító tervet készített az ember számára. És ezt szeretném szó szerint olvasni az Efézusi levélből. Kissé régies a nyelvezet, de azért mégis érteni fogjuk a lényeget. Így olvasom Pál apostol Efézusiakhoz írt levele első fejezetéből. A 9. és a 10. verset. Isten megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve, az ő kegyelme szerint, amelyet előre elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére vagy tervére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Megkérdezem, nem hatalmas jó hír ez? Most van valami szakadás a világ mindenségben. Azért érezzük azt, hogy a végtelen térségek örök hallgatása vesz körül. de ez a megváltási terv arra vonatkozik, hogy Isten ismét egybe szerkeszti a mennyet és a földet. A bűn, a rossz, a szenvedés kiiktatásával megint egységessé válik a mindenség Isten uralma alatt. Óriási jó hír ez. És azt mondja Ézsaiás könyvében, a 46. fejezetben, Isten így szól, én megjelentem kezdetből a véget, és tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. És fantasztikus, amikor közelebbről megismerjük az írás lapjain, hogy ez a megváltási terv abszolút biztos, minden mozzanata tökéletesen megvalósul, de nem azért, mert az Isten keresztül gázol az emberek akaratán, vagy választásán, vagy sakfigurákat, vagy bábukat csinál belőlük, hanem az Isten olyan végére mehetetlenül bölcs. A bölcsességében és az erkölcsi tökéletességében olyan szellemi és lelki hatalom, hogyha minden ember azt csinál, amit akar, ha gonosz, gonoszkodhat, ha a világ fejedelme tombolhat, akármi történik, ő ezt az egészet előre ismeri, ezt az egészet úgy szerkeszti egybe, hogy a végén mégis tanácsa megáll, és véghez viszi minden akaratát. És nyugodtan adhat kinyilatkoztatást az embernek az ő örök idők előtt elgondolt megváltási tervéről. Nyugodtan megmondhatja a kezdetből a véget, mert semmi bizonytalanság, semmi tévesztés az ő tervében nem lehet. Az pontosan az idők teljességének a terve menetrendje szerint, úgy, ahogy elgondolta, beteljesedik. A következő tétel, Isten fiának emberré létele. A megváltási terv része, hogy isteni személy, Isten fia eljött erre a világra, és pedig azért, hogy így fogalmazzak, teljesen a mi bőrünkbe öltözzék, hogy egészen emberi módon hozza közel hozzánk az Isten országa örömhírét, és nem csak ezért, hanem azért, hogy megmutassa, mi a titka, hogy még a megromlott emberi természetben is, még a földi körülmények között is lehet igaz életet, lehet győzelmes emberi életet élni, lehet igaz emberré lenni. A zsidókhoz írt levél második fejezetében, így olvasom, tehát a zsidókhoz írt levél második fejezetéből olvasok, a 13. és a 14. verset idézem, illetve bocsánat, a 14. és a 15. verset, ezt mondja a Krisztus emberré lételéről. Mivel, hogy mi emberek testből és vérből valók vagyunk, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Ha tovább olvasnánk, ilyen kijelentések is vannak itt, hogy neki mindenestől fogva hasonlóvá kellett lennie. Azért is nevezte magát következetesen emberfiának, aki az emberi természet minden nyomorúságát magára vette, hogy megmutassa az igazzáválás, a győzelmes élet titkát. Azt olvassuk, hogy ő maga is szenvedett megkísértetvén, de segíthet azoknak, akik megkísértetnek. A következő tétele az örökkévaló evangéliumnak úgy hangzik, hogy Jézus hozzánk mindenestől fogva hasonló természetben is abszolút bűntelen, tökéletes igaz életet élt a földön. És ennek az életnek a végén nem diadalmasan visszatért a mennybe, ahonnét jött, hanem a miénkhez hasonló szenvedéstől visszariadó, törékeny, halandó, a szenvedéstől menekülni vágyó természetben és testben elviselte az emberi bűn, isteni jogrend szerinti jogos büntetését, kiszolgáltatta magát az emberi kegyetlenségnek és gonoszságnak, hogy akik hisznek ő benne, azoknak Isten elengedhesse a bűn büntetését, akik ezt a helyettesítést igénylik, akik e helyettesítés megértése által meggyűlölik a bűnt, és mély bizalom ébred bennük Isten iránt, azokat az Isten megszabadíthassa a bűn és a halál fogságából. Ilyeneket olvasunk az írásban, hogy Krisztusnak szeretete szorongat minket. Ha valaki egészen végig gondolja ezt, és egészen megérti, hogy ez nem színjáték volt, ez nem egy nem egy látszat volt, és nem egy érzelmes dráma volt, hanem egy abszolút valóság, teljesen önként szabadon az emberért, az ember megmentésért ezt megtette, és megtette az Atya is, hogy benne büntesse meg a fiában, aki tökéletes volt, és akit szeretett. Azért, mert az embernek nem adhatott bűnbocsánatot a bűn jogos ítélete nélkül. Nem akarta még könnyelműbbé tenni az embert a bűnnel szemben. De helyettesítés által ki akarja menteni az embert a bűn isteni erkölcsi jogrendszeri büntetésének a hatalma alól. Egy másik bibliai ige így hangzik, mert aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Felfoghatatlan súlyú rövid mondat. Aki bűnt nem ismert, akinek iszonyatos, visszataszító a bűn, akinek rettenetes volt itt élni közöttünk, rettenetes volt a szinte közelről érezni a bűnnek a vonzását, akinek rettenetes volt elítéltnek lenni és megvetettnek lenni, mert ő bűnt nem ismert. Őt Isten bűnné tette érettünk, de azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, hogy az ember lelkében megtörjön a bűn hatalma, és az ember újra visszataláljon az igazszáválás útjára, és megszűnjön az Istennel szembeli bizalmatlansága, az Istennel szembeni téveszméi kiradíroztassanak, és bizalommal forduljon az Isten felé. Az örökkévaló evangélium következő tétele az, hogy Jézus feltámadt. Erről csak annyit szeretnék mondani, hogy aki tényleg reálisan végigolvassa a Bibliát, és látja, hogy milyen történeti leírások ezek, és milyen mély logikája van ennek, az képtelen lesz azt mondani, ez csak egy mitosz, hogy Jézus feltámadt. Képtelenség, ha az ember elfogulatlanul és racionálisan gondolja végig a dolgokat. És Jézus feltámadása miért az örömhír nagy tétele? Így mondja az írás, ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Ez annyit jelent, hogy ő, mint a mi bűneink hordozója és képviselője halt meg. Ha nem támadt volna föl, akkor az azt jelenteni, hogy megbocsáthatatlanok az emberi bűnök. Soha nincs a halálfogságából kiút. De azzal, hogy Jézus föltámadt, úgy támadt föl, mint az emberi nem képviselője. Egy magasabb rendű, egy örök életre alkalmas, egy újjáteremtett, de emberi testben, a személyiség azonosságával. És azt mondja az írás, hogy ő a nagy ígéret, ő a záloga annak, hogy mindazok, akik ő benne hisznek, hasonlóképpen jönnek ki a sírfogságából, és támadnak fel a személyiség azonosságával magasabb rendű, örök életre alkalmas testben. Ezért Jézus elmondhatja azt, és ez az örökkévaló evangélium újabb tétele. Egy hallatlan mondatot találunk Jelenések könyve első fejezetében, amely így hangzik, ezt mondja Jézus, nálam vannak a halálnak és a sírnak kulcsai. Sokféle megváltó, idézőjelbe teszem, megváltó eszme járta be a világot a történelem során, léteznek vallás alapítók, vallási tanítók, de tudott-e valaki ilyet mondani, még csak mert is, még csak, hogy így mondjam, még ha nem is lenne igaz, de egyáltalán ki mert volna-e valaki mondani ilyet, nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Ennél hatalmasabb mondatot senki nem mondott. Mivel Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért, ő mondhatja azt, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Mert ő meg tudja szabadítani az embert a bűntől, az önzéstől, az én szeretettől, ami a halálnak az oka, ami miatt bejött a halál a mi világunkba, és mert meg tudja szüntetni az okot, és mivel az emberi bűn jogos büntetését meg elszenvedte az ember helyett, és mivel a feltámadása ígéret és zálog, ezért mondhatja azt, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Szeretnék megint csak szó szerint olvasni egy igét, azért is, mert a mi Bibliánkban nem pontos, tökéletes a fordítása. János evangélium a 11. fejezetéből idézem. János evangélium a 11. fejezetéből olvasom a 25. és a 26. verset. Mielőtt olvasnánk, szeretnék utalni arra, hogy Jézus kimondta ugyan, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai, De ezt is mondja az írás, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert addig nem nyithatja meg tömegek sírját, addig nem következhet be a végső egyetemes feltámadás. Még nemzedékről nemzedékre nem tud embereket megszabadítani a halál okozójától, a bűntől. Amíg ez nem történik meg, és be kell érnie a földi történelemben a bűn végső gyümölcseinek, le kell, hogy leplezze önmagát a bűn filozófiája. És akik Krisztusban hisznek, azoknak is csak egy felmentő ítélet, a végső egyetemes ítélet felmentése nyomán nyithatja meg Krisztus a sírjukat. De az írás azt mondja, hogy a halál egy öntudatlan, fájdalommentes alvás, és nem végleges azoknak, akik Krisztusban hisznek. Nem is érzékelik az idő távolságot. Ha meghalnak, a következő öntudatos pillanatuk az a feltámadás Jézus visszatérésével egy időben, amiről ezt mondja az írás, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nem árt a második halál. Olvasom tehát János evangélium a 11. fejezetéből a 25. és a 26. verset. Lázár feltámasztása előtt tette Jézus ezt a kijelentést. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ugye ez a párja annak, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. A pozitív megfogalmazás, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. Az eredeti görög szövegben jövő idő van. És aki csak él és hisz én bennem, nem hal meg örökre. Olyan tökéletes összefoglalás ez az ígéretnek, hogy hadd olvassam még egyszer. A pontos fordítás szerint tehát. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. És aki csak él és hisz én bennem, nem hal meg örökre. Az örökkévaló evangélium újabb további tétele, hogy Jézus visszatért a mennybe, földi emberi élete és helyettes áldozata és feltámadása után, ahonnét jött, és most ő, ami közben járunk, képviselünk, szószólónk, védő ügyvédünk az Isten jobbján. Ezek mind-mind bibliai kifejezések. Jézus azt mondta feltámadása után tanítványainak, nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Nem érvényesíti még, de néki adatot minden hatalom menjen is földön. És azt mondta, ezzel az ő mindenható hatalmával ott van az Isten jobbján. És ő ugyanaz, aki itt volt földi életében, ugyanaz, ahogy akkor viszonyult emberekhez. És ő általa mindenkinek közvetlen bejárása van az atyához. Ezen a földön minden földi nyomorúságokkal küzdő ember tudhatja, hogy az Isten jobbján van minden hatalom birtokosa, aki emberfia, aki emberfiaként ért vissza a mennybe, aki örökre összekötötte magát az emberiséggel, aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonló, aki minden emberi tapasztalatot ismer, és akire vonatkozóan az írás ilyen biztatást közvetít nekünk. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtelenségeinken, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. És így folytatódik a bíztatás. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ez az utolsó kis megfogalmazás, hogy alkalmas időben való segítségül arra utal, hogy életünk apró gondjaival, a szorongatottságban, a kiszolgáltatottságban az ember ilyen hatalmas szószólóhoz, segítőhöz, vigasztalóhoz, közben járóhoz fordulhat. És amikor az embert legyőzi a bűn, amikor saját magával kerül konfliktusba, amikor saját maga felől veszít reményt, akkor is. És így mondja az írás, ő mindenkor él, hogy esedezzék érettünk, ezért mindenképpen üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez. Mint ha csak azt mondaná, akár milyen természete van egy embernek, akár hogy elrontotta az életét, akár mi veszi körül és folytogatja jelenleg, ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez. Aztán az örömhír következő tétele, az utolsó ítélet. Ne lepődjünk meg rajta. Az emberek ezt egy olyan komor, félelmetes dolognak gondolják. De szeretném megkérdezni, nem sokszor nagyon rossz érzés, az is nagyon olyan gyötrő gondolat, hogy ezen a földön minden megtörténhet, és mindennek az ellenkezője, és soha nincsenek dolgok kitisztázva, soha nincsenek rendbetéve, soha nincs valódi igazságszolgáltatás. Pál apostol az aténi Areopágoszon a görögöknek, mint a nagy örömhírt hirdette, Isten rendelt egy napot, amikor megítéli a világot, megítéli a föld kerekséget egy férfiú által. Természetesen az jelképes beszéd egy nagy napot, egy bizonyos időt, ez nem egy nap alatt megy végbe. De komolyan mondja az ige, Isten megítéli a föld kerekségét egy férfiú által. Hallatlan eszme, nem? A föld kerekségét megítélni. Aztán Prédikátor könyve még fokozza, azt mondja, Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz. Minden cselekedetet, amit emberek valaha elkövettek. Méghozzá minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. És ez is fantasztikus, hogy azt mondja, hogy nem csak a rosszat. Az ítélet, az emberek azt gondolják, az arra jó, hogy az Isten a büntető ítéleteket kiszabja. De nem. Azt mondja, hogy ő minden, akár jó legyen az. És Jézus ilyet mondott, ha valaki csak egy pohár vizet adott, nem vesztheti el jutalmát. Milyen univerzális, döbbenetes igazságszolgáltatás ez. És megtudjuk, ki az a bizonyos férfiú, aki által Isten megítéli a föld kerekségét. Mert Jézus így mondta a földi életében, az atya nem ítél senkit, az ítéletet egészen neki adta, mivel hogy ő emberfia. Milyen hallatlan gondolat. Az a Jézus Krisztus, aki bizonyította az ember megmentésért való odaszánását, aki azt vállalta az emberért, hogy ember élet, hogy közöttünk lakozott, hogy végig küzdötte a mindenben megkísértetve a földi életet, aki önként vállalta a kimondhatatlan, felfoghatatlan helyettes áldozatot, ő az emberiség bírája, mivel hogy emberfia. Ő fogja a föld kerekségét megítélni. És olyan ítélet lesz ez, Jelenések könyve 15. fejezetében így olvassuk, hogy meghajol előtte minden nép, azok is, akiket kárhozatra ítél. A Biblia azt mondja, aki még nem tarthatja meg életben lelkét, még azok is meghajolnak, és azt mondják, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, igazságosak és igazak a te ítéleteid, ó szentek királya. Nem döbbenetes mondat ez? Valami olyan abszolút igazságos, olyan releváns, annyira abszolút igazságos ítélet, hogy még akit elítél, se tud lázadni ellene. Senki nem tudja az igazságát kétségbe vonni, senki nem tudja kritika alá vonni, hanem meghajol minden térd, mikor az ítéletei nyilvánvalóká lesznek. És azt mondják, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, igazságosak és igazak a te ítéleteid, ó szentek királya. Megkérdezem, nem csodálatos evangélium, ez nem az örökkévaló evangélium hatalmas tétele, hogy egyszer minden rendbe tétetik. Egyszer lesz egy tökéletes igazságszolgáltatás, egy mindenre kiterjedő, abszolút rendbetétel és igazságtétel. És az örökkévaló evangélium következő tétele az, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni az emberi történelem szomorú beérésekor, akkor, amikor az önzés és a bűn hatalma a legvégső, legiszonyúbb gyümölcseit mutatja meg, akkor, amikor emberileg minden elveszettnek látszik. Így mondta Jézus, így mondta, hogy hova fog torkolni az emberi történelem. Azt mondta, hogy nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Ugye az ember úgy kicsi megremeg, mikor ezt olvassa. Nem is tartjuk valószínűtlennek. Nem véletlenül írnak ma könyveket, meg foglalkoznak annyit a civilizáció összeomlásával, meg a hirtelen összeomlás törvényszerűségeivel. Azt mondta Jézus, hogy olyan nyomorúság, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De így folytatja, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. És még azt az ígéretet is hozzáfűzte, hogy ő azért is hirdetteti az örökkévaló evangéliumot ebben a bizonyos kritikus válságos időben, hogy aki csak az ő felkínált kegyelmét megragadja, aki csak kész arra, hogy elszakadjon a bűntől, és elinduljon az igazzáválás útján, azokat Isten oltalom alá helyezi, így mondja, elpecsételi, védelem alá helyezi a végső válság idejére. és hogy visszatartja a szeleket, visszatartja a felhalmozódott pusztító erőket az emberi lelkekben, az emberi történelemben is, és a pusztuló természetben fékezi, lassítja ezeknek a munkáját egészen addig, amíg befejezi ennek a védelem alá helyezésnek, ennek az elpecsételésnek a munkáját, és azután is csak rövid időre engedi meg. Megrövidíti ezt a kritikus végkifejletet az ő szabadító, dicsőséges közbelépésével. Aztán az örömhír utolsó előtti tétele, az örökkévaló evangélium úgy hangzik, hogy nincsen örök gyötrelem. Hogy akiknek Isten nem adhat örök életet, azok sem vég nélkül fognak szenvedni. Nem egy ilyen kettős világot kell elképzelnünk, ahol egyesek örök boldogságban élnek, mások örök szenvedésben vonaglanak. Nem, hanem azt mondja, Isten igazságos ítéletet kell, hogy tartson, de irgalom is lesz ebben az ítéletben. Mert emberek, akik meghallgatják ítéletüket, így mondja az írás végül, olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. És Isten kegyelemből semmisíti meg azokat, akiknek nem tud örök életet adni. Nincs örök gyötrelem. Így mondja a Biblia, semmi elátkozott nem marad a bűn után. És ez óriási örömhír. A legutolsó tétel pedig úgy hangzik, hogy a megváltott emberiségnek a végső otthona ez a föld lesz, de újjáteremtett állapotában. Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvében, annak is az utolsó lapján ilyen ünnepélyesen hangzik az ígéret. Illetve látomásban, mint kész, mint egy bizonyos dolgot látta az apostol, ezt mondja, láttam új eget, új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És folytatja, és Isten eltöröl az ő szemükről minden könnyet, és sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Aztán hallotta János az ünnepélyes isteni szózatot, ímé mindent újjáteszek, és aki győz, örökségül nyer mindent. Én mindig úgy elgondolkodom rajta, hogy milyen kerek, milyen tökéletes a megváltás terve. Nincs vége ott sem, hogy Krisztus meghalt az emberért, és hogy az emberben elindítson egy jó átalakulási folyamatot. De még ott sincs vége, hogy újjáteremtett testben emberek feltámadnak, hanem a vége ott van, amikor a bűn minden nyoma eltüntettetik. Még ott sincs vége, hogy a kárhozatra ítéltek megsemmisülnek, hanem a vége ott van, amikor ezt a földet, amit az ember tönkretett, amit átjátszott az nagy ellenség keze alá, amit pusztasággá tett a maga önzésével és bűnével, azt az Isten újjáteremti olyan igen jónak, amilyen volt kezdetben, és ezt megint odaadja egy újjáteremtett emberiségnek, hogy újra indítsák az emberi történelmet, most már igaz és igazságos alapokon. Ugye kezdetben azt mondta az embernek, itt van a tiétek, uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. Azt mondja az írás, hogy Isten mindent az ember kezébe adott, ajándékul adta neki a földet, és ilyen kerek a megváltás terve. Akkor ér célba, amikor megint odaadja. Erről mondta Jézus olyan szépen, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ugye, amikor valaki valamit örököl, az azt jelenti, hogy valamit átadnak neki. És ezért mondja, hogy öröklik a földet. Visszaállít mindent úgy, olyan igen jól, ahogy ez a legkezdetben volt. És ezzel teljesül be a megváltás terve. És ha még folytatnánk, arról is szólhatnánk, hogy az örök élet az újjáteremtett földön nem unalom, nem tétlenség, hiszen kezdetben se annak teremtette az Isten. Nagy emberi balgaság azon aggódni, hogy az valami monoton, unalmas és boldogtalan világ. Hiszen az az Isten, aki mindent teremtett és mindent újjáteremt, aki látjuk, hogy annyira tudja, hogy mi szolgálja az ember boldogságát a természetben és az emberi kapcsolatokban, és aki tudja, hogy mi elégíti meg az ember lelkét tökéletes boldogsággal, tudja, hogy hogyan rendezze be az újjáteremtett földet. A Biblia csak ennyit mond röviden, az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Valami rövid, egyszerű kifejezése annak, hogy valaki annyira ragyog az örömtől, hogy azt mondja, fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. És amikor ezt így végig tekintettük, ismétlem, csak rövid tételekben mondtam el, ez a bibliai örökkévaló evangélium lényeg, ezek a fő tételei. Akkor azzal szeretném zárni, hogy vajon érdemes-e ez arra, hogy az ember meggyőződjék arról, hogy ez mese vagy valóság. Mert jó hírnek hallatlan jó hír, ha így van. Ha ez valóság, akkor elképzelhetetlen, univerzális és hatalmas jó hír. Mindig eszembe jut a Bibliából egy történet, a Sába királynője története. Egy ókori királynő volt, és azt írja róla a Biblia, hogy elment Salamonhoz, akinek híre ment az akkori világon, az ő rendkívüli bölcsességének, és így mondja, elment, hogy megkísértgesse nehéz kérdésekkel. És azt mondta Salamonnak, hogy én hinni se akartam a híreket felőled. De elment. Jézus is példaként állított, hogy a föld széléről is elment, mert neki nehéz kérdései voltak. És ő személyesen akart meggyőződni. Ő végére akart járni. Vajon ezek a hírek igazak-e? Pedig nagyon szkeptikus volt, és nagyon kételkedő, mert azt mondta, én hinni se akartam az én földembe. És ő olyan bizonytalan ment el, hogy megkísértgesse nehéz kérdések, és egyáltalán nem volt biztos, hogy ezekre ő kielégítő feleletet fog kapni. De ez az ember keresett, ez az ember igazságszerető volt, és igazságkereső. És azt mondta, ha ebből ezt meg kell tudni, ez vagy valóság, vagy nem. Saját maga akart meggyőződni, és a föld széléről is elment, hogy meggyőződjék. Ma nem kell a föld szélére elmenni. Ma sokkal kézenfekvőbb lehetőségeink vannak arra, hogy meggyőződjünk, és sokkal könnyebben elérhető számunkra a személyes utánajárás. Vajon az örökkévaló evangélium igazság, vagy mitosz, vagy mese? Egyszer egy verset hallottam még fiatal koromban, nem volt olyan nagy vers, csak az eszméjét idézem. Arról szólt, hogy hát valaki elindul ezeknek az eszméknek a nyomán, és úgy ért véget a vers, hogy hát lehet, hogy csak álom, de boldogok azok, akik dicsőt és szépet álmodnak. Nem írnám arra ennek a versnek a sorát. Az álomba menekülés nem segít. Úgy kell ennek a végére járni, hogy ez a jó hír csak dicső szép álom, vagy ez a jó hír, ez valóság. És én szívemből kívánom minden kedves résztvevőknek, mindannyiunknak, hogy gondoljuk csak végig, ha létezik örökkévaló, tehát ami koronként nem veszti az érvényét, és egyetemes jó hír, amely minden emberre vonatkozik, akkor ez lehet. Ez megfelel annak, hogy valóban örökkévaló jó hír. Akkor már csak arról kell meggyőződni, hogy ez egy dicső szép álom, vagy pedig valóság. És én kívánom, hogy legyen bennünk olyan elszántság, mint abban az egykori Sába királynőjében. Tegyük fel a nehéz kérdéseinket, kísérgessük meg a nehéz kérdéseinket az örökkévaló evangéliumot, és győződjünk meg róla, hogy ez valóság-e. Hiszen ami rossz hírektől szorongó, rettegő világunknak olyan nagy szüksége van jó hírre. Bárcsak minket is átjárna az örökkévaló jó hír, és tudnánk annak további adóivá lenni, hogy másokban is reménységet gyújtson. Amen.